Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ismét eltelt egy hét, de itt van velünk ismét, hála égnek, Székely János püspök atya, hogy válaszoljon a kérdéseimre, és talán azokra a meg nem fogalmazott kérdésekre, amelyeket önök tennének föl. Az elmúlt hetekben, ha visszaemlékeznek rá, akkor a katolikus egyház katekizmusának a különböző pontjait kezdtük el sorra venni, azokat a témaköröket, amelyekről még az elmúlt bizony már 5 év során, mert 5 év körül folyik már a műsorunk, tehát ezeket a témaköröket próbáljuk meg megvizsgálni, és a mai alkalommal folytatjuk a megkezdett témát. Püspök atya, a katekizmusnak a 85. pontja és az utána következők, amikről most szeretnék a mai alkalommal kérdezni, ez a fejezet a tanító hivatalról kezd el beszélni. Sokszor szót ejtettünk már az elmúlt évekről, ezt az összetett szót már sokszor használtuk, tanító hivatal. De hogyan is definiálhatnánk ezt a fogalmat, és hogyan is definiálhatnánk a feladatát? Mert talán erről még így nagyon konkrétan nem beszéltünk. Beszélgettem viszont emberekkel, akik közül néhányan úgy gondolják, hogy a pápa testesíti meg egy személyben a tanító hivatal. Mások megnevezték a hittani kongregációt, mint az egyház legközpontibb hittani szervezetét, legalábbis hittani szinten. Vannak olyanok is, akik egyházmegyei tekintetben a megyés püspököt, vagy mondjuk plébániai szinten a plébánost tekintik a tanítóhivatal képviselőinek. És vannak, akik pedig, mivel egy olyan helyen dolgozom, azért talán kézenfekvő, sokszor hallom ezt, hogy a teológiai tanárokat tartják a saját környezetükben a legnagyobb hittani tekintének. És ugyanakkor érdekes dolog, hogy azt is hallhatjuk, hogy ezzel szemben azért egy-egy plébános, teológust, sőt néha püspököt is figyelmeztetnek az egyházi feljavalói, hogy hát bizony hitbeli tévedést tanítanak, gondolok itt, hogy említsek egy konkrét esetet, 3 évtizeddel ezelőtt vagy valamivel korábban Dél-Amerikában kiindult az úgynevezett felszabadítás teológiája, itt maga II. János Pál pápa volt, aki közben kellett, hogy lépjen, és figyelmeztetni egyházi fő embereket is, hogy ez nem helyes teológiai felfogás. Nos, tehát a tanítóhivatal definíciója mellett beszéljünk arról is, püspök, hogy egy átlagos hívő hittani kérdésekben hogyan tekintsen az említett személyekre is.
Nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hadd oszlassak el mindjárt egy félreértést, ami talán a kifejezésből eredhet, hogy tanítóhivatal. Ez nyilván nem egy épületet jelent, tehát mint egy, nem tudom, adóhivatal vagy egyéb. Nem is egyszerűen az egyháznak egy ilyen szervezeti egysége vagy intézménye, hanem mindenek előtt a tanítási tevékenység. A latin megfelelőjének magisterium, tehát maga az a küldetés, hogy az egyház tanítson. Illetőleg ennek a gyökere eredete pedig az, hogy Krisztusban az Úristen kinyilatkoztatta magát, ő a mi tanítónk, ő az örök ige, akiben Isten önmagát feltárta a világ előtt. Az a hit fogalmazódik meg az egyházi tanító hivatalnak a létében, hogy az egyház nem csak egy emberi közösség, hanem valóban a Szentlélek vezeti. Ahogy Pál apostol mondja, az egyház Krisztus teste, mert az ő lelke él bennünk. Ezért hitelesek és mindig hatékonyak az egyház szentségei, függetlenül a kiszolgáltatónak az esetleges gyöngeségétől. Mert ezekben maga a Szentlélek, maga Krisztus cselekszik. És ugyanígy ezért van az, hogy az egyházi tanítás rendkívüli esetekben mindig tévedhetetlen. Tehát van az egyháznak olyan fajta tanítói tevékenysége, amikor biztos, hogy a Szentlélek vezeti és nem engedi eltévedni. Ahogy ezt Jézus ígérte is, azt mondta, hogy a Szentlélek elvezet titeket a teljes igazságra, megtanít titeket mindenre, eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Timóteusnak írt levelében Pál apostol ezért mondja, hogy az egyház az igazság oszlopa.
De például ez az említett kijelentés Jézustól, ez csak az apostolok, mert ugye az apostolok felé hangzott el, ez csak az apostolok és apostol utódokat érinti, rájuk érvényes, vagy általában véve? A második... Mennyire tág a kör? Bocsánat, akkor igen. Így kérdezem.
Második vatikáni zsinat ezt 3 szinten fogalmazza meg. Tehát, hogy mikor közvetíti az egyház Krisztus tanítását biztosan tévedhetetlenül, ezt 3 szinten fogalmazza meg a Lumen Gentium, pontosan az egyházról szóló dogmatikus konstitúció. Meglepő módon az első, az egyszerűen az Isten népe. Vagyis az egyházunk azt tanítja, hogyha a kereszténység, vagyis az egyház, a katolikus egyháznak a tagjai a világon mindenütt egyöntetően valamit hisznek, az biztos, hogy tévedhetetlen. Tehát a Szentlélek nem engedi, hogy az egyház egész eltévedjen. Vagyis nem kell hozzá sem püspök, sem pápa, hanem egészen egyszerűen, ha a keresztény nép valamit egyöntetően hisz, abban a Szentlélek az Isten népét vezeti. Egy második szintje a püspöki szint, akik mint apostol utódok a tanítás funkcióját különlegesen is gyakorolják. Szintén a zsinat azt tanítja, a másik vatikáni zsinat, hogyha minden püspök a világon valamit egyöntetően tanít. Ez lehet rendkívüli esetben a zsinat, amikor egy ünnepélyes, különleges összejövetel során valamit meghatároznak. De megint csak lehet rendes formában, ha egyszerűen ugyanazt vallja, hiszi minden püspök a világon, akkor megint csak a Szentlélek nem engedi, hogy ez eltévedjen. Tehát tévedhetetlen. És a legrendkívülibb esete az a pápa egy személyben, nyilván gyakorlatilag egységben a püspöki karral, de önmagában is kimondhat, mint Péter utóda az egész egyházra nézve kötelező és tévedhetetlen tanítás. Tehát ez a három szint, a keresztény nép, a püspökök, és rendkívüli esetben a pápa. A tanító hivatalnak főként a két fölsőbb szintet szoktuk nevezni, tehát a pápát, illetőleg a püspököket. Két fajtáját különböztetjük meg, a rendkívüli, ami jelenti a zsinatokat és a pápa ex cathedra, vagyis nagyon ritkán megtörténő megnyilatkozásait, amikor mint az egyház feje kötelező érvényű tanítást hirdet ki. Legutóbbi ilyen Szent II. János Pál pápa életében volt a nők pappá szentelése kapcsán, illetve ennek a kérdése kapcsán, amikor ezt ő a teljesen egyöntetű egyházi hagyomány és evangéliumi gyökerek alapján elutasította. De van ennek a tanító hivatalnak egy rendes megnyilatkozása is. Ahogy említettem, ha a világon minden püspök valamiben egyetért, ez is tévedhetetlen. Ezt úgy nevezik, hogy egyetemes tanítóhivatal, tehát a rendes tanítóhivatal, ha nincs se zsinat, se pápai megnyilatkozás, de egyetemes, akkor szintén tévedhetetlen. A rendes tanítóhivatalnak azonban van olyan változata, ami nem ilyen egyetemes, hanem például pápai enciklikák, amik nem ex cathedra kijelentések, hanem egyszerű pápai tekintély, tehát fontos pápai tanítások, de mégsem ezen a rangon vagy szinten hangzanak el, nem mint az egyház feje kötelező tanításként, vagy püspökkari körlevelek, dokumentumok, irányelvek, vagy akár a szentszék bizonyos kongregációinak dokumentumai. Ezek tartoznak tehát a rendes tanítóhivatalnak, a nem egyetemes, hanem ezt így szoknák hívni, hogy autentikus vagy hiteles megnyilatkozásai, ezek nem feltétlen tévedhetetlenek. Tehát ezekben van egyfajta fejlődés, és néha vannak benne kisebb tévedések is, amit utólag aztán az egyház tisztáz. Tehát van a tanító hivatalnak egy ilyen formája is, amelyiket püspökök, pápai dikasztériumok vagy kongregációk, vagy akár maga a pápa egy enciklikában közread, de ez lehetséges, hogy bizonyos pontokon tökéletesítésre szorul. Ezeket is a hívőnek úgy nevezzük, hogy vallásos engedelmességgel kell fogadni. A kánonjogi kódexünk ezt így hívja, hogy obsequium religiosum, tehát vallásos tisztelet vagy engedelmesség. Azt jelenti, hogy tanulékony lélekkel, nyitottan, odafigyelve hallgatja ezt a katolikus hívő ember, nem köteles feltétlenül elfogadni. Tehát nem azt mondja az egyházunk, hogy hittel, mint a kinyilatkoztatott igazságot, vagy a tévedhetetlen tanítást, hanem csak tisztelettel. És itt van lehetősége esetleg az egyet nem értésnek. Teológus esetében van lehetősége annak is, hogy ő gondolkodjon, akár ellenérveket gyűjtsön, vitázzon. Tehát van egyfajta szabadság ezen a téren. Amikor tehát az egyszerű hívő azt kérdezi, hogy én mire figyeljek, amikor a tanítóhivatal tanítására akarok figyelni, akkor elsősorban az egyházunk nem azt mondja, hogy XY plébánosra, vagy XY teológusra. Még az se, hogy XY egyedi püspökre. Hanem mindenek előtt azt mondja, hogy a zsinatokra, a pápának az ex-katedra döntéseire, illetőleg minden olyan megnyilatkozására az egyháznak, ami teljesen egyetemes. Például a liturgia. Az, hogy mit jelent Jézusnak a tanítása, amikor azt mondja, hogy ez az én testem. Az gyönyörűen kiolvassuk mondjuk egy szentségimádásból. Vagy Aquinói Szent Tamásnak az úrnapi himnuszaiból. Tehát ez is az egyház egyetemes hite, amit mindenütt vallunk és gyakorlunk. Vagy a szentek élete, amit szintén elfogadott az egész egyház. Az, hogy mit jelent az evangéliumi szegénység, elég ránézni Szent Ferenc életére, és tudjuk. Tehát a tanítóhivatal ezt jelenti, hogy a Szentlélek benne él az egyházban, és amit az egyház egyetemesen hisz, az téveszthetetlenül megőrzi ez a tanítóhivatal, és közvetíti a számunkra.
Igen, hogy említetted a Szent Lelket, püspök atya, ez viszont azért nagyon sok problémát felvetett az évszázadok során. A katekizmus elsősorban ennek kapcsán beszél egyfelől egy természet fölötti hitérzékről, erre már térjünk ki, hogy ez mit jelenthet a katolikus ember életében, és ez szerint, és itt most próbálom a katekizmust idézni, a Krisztus hívők megkapták a kenetet a Szent Lélektől, aki tanítja és bevezeti őket a teljes igazságba. Tehát itt ugye nem a tanítóhivatalnak a két említett előbb felső rendűnek ítélt kategóriájáról van szó, hanem itt minden Krisztus hívőre állítja ezt a katekizmus, és idézi is János apostol első leveléből az egyik részt, amelyiket én kikerestem, mert csak utal rá, azt mondja, hogy nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket, hiszen a fiú kenete megtanít benneteket mindenre. No, ezzel azt hiszem, hogy nagyon a közepébe vágunk egy darásfészek témának. A protestáns keresztények szerint ugyanis ezért nincsen szükség semmiféle tanítóhivatalra, mert ugye a Szentlélek mindenkinek megadhatja, hogy magyarázza az írásokat. És például hadd mondjam el, hogy az én ismerősi környezetemben, családos környezetben nagyon természetes, és akár az én családomban is, hogy családapaként én leülöm, és igen, magyarázom az írásokat gyerekeim kérdéseire, feleségem kérdéseire, esetleg is. Ez olyan természetesnek tűnik. Tehát ez egy elterjedt dolog. Ugyanakkor hogyan egyeztethetjük mindezt össze mondjuk a János levél állításával és az egyháznak a tanítóhivatalról vallott szerepével? És akkor ne feledkezzünk el, amit az elején mondtam, hogy a természet fölötti hitérzék mit is jelent a katekizmus értelmezése szerint.
Induljunk egyből innen, tehát a teljes Isten népe, a teljes egyház rendelkezik ezzel a természet fölötti hitérzékkel. Ez ugyanazt jelenti, mint amit az előbb már említettünk, hogy a tévedhetetlenség megjelenik nem csak a püspök és a pápa szintjén, hanem az egyszerű hívő ember szintjén is. Tehát az egész világon a keresztény nép valamit egyöntetően hisz, az biztos, hogy tévedhetetlen. A Szentlélek nem engedi, hogy eltévedjen, vezeti az egyházát. Hadd mondjak erre példát, hogy a természet fölötti hitérzék hogyan jelenik meg az egyház történetében. Az ókori bűnbánati gyakorlat, ami abból állt, hogy aki súlyosan vétett, az gyakorlatilag kikerült a keresztény közösségnek a legbelsőbb köréből, tehát nyilván szentségekhez nem járulhatott, sőt a liturgia második felén ott sem lehetett, és ha vissza akar térni, nyilvánosan kellett jelentkeznie a püspöknél, ott egyeztették a penitenciát és a konkrét teendőit, vagy esetleg a lelkivezetője, papja, aki közel volt hozzá, tehát nem egy nyilvános gyónásról volt szó, de azt, hogy ő bűnbánó, ezt mindenki tudta. És utána hosszasan vezekelnie kellett. És végül általában nagy csütörtökön történt a nagyon ünnepélyes, drámai, gyönyörű, szép visszafogadása. Ez a fajta gyakorlat az ókornak a vége felé kezd kiveszni. Mert ezt a nyilvános bűnbánati folyamatot legtöbben már nem vállalták. És gyakorlatilag egy-két évszázadig ez egy nagy kérdés is, hogy hogyan menjen tovább a bűnbánat. Tehát egyre inkább érezték, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Egyre több olyan keresztény volt, aki ott volt a liturgián, de nem áldozott, mert tudta, hogy méltatlan rá. És születik egy teljesen új bűnbánati forma, amit mind a mai napig ismerünk, a fülgyónás. Tehát, hogy az egyszerű hívő személyesen egy paphoz, a lelkivezetőjéhez megy, ott vallja meg a bűneit, ott mutatja ki az őszinte bűnbánatát, a szándékát arra, hogy az életét megújítsa, és ott kapja meg a föloldozást is. Ez a fajta gyakorlat alapvetően alulról jött. Tehát egyrészt kolostorokból, ahol szerzetesek ezt alapból élték. Az apáttal egy nagyon bensőséges kapcsolata volt a szerzetesnek, és a lelki küzdelmeit, botlásait neki föltárta. Egy idő után egy nagyon hasonló alakul ki a hittérítő szerzetes és a helybeli lakosság között. Pont a szerzetesi mentalitásból fakadt, hogy ezt a lehetőséget fölajánlották a híveknek, és lassanként így születik meg a személyes gyónás. Fölismeri a hívő nép, hogy a bűnbánatnak egy talán még mélyebb titka rejtőzik Krisztus szándékában, ami talán még az ókorban nem is jelent meg ilyen szinten ebben a nyilvános közösségi bűnbánati gyakorlatban. Eleinte a püspökök ezzel ellen tiltakoztak, tehát a személyes fülgyónás ellen sokáig, egy 100-200 évig egy nagy vita volt. Erről is lassan fogadták el. Tehát ez érdekes módon egy alulról jövő, a népnek a hitérzékéből születő, de abszolút pozitív és mindmáig élő gyakorlattá vált.
Ez hosszú téma lesz akkor, mert már is egy újabb gondolat jutott eszembe. Ez ugye az alulról jövő kezdeményezés évén egyfajta kollektív jellegű természetfölötti hitérzéket jelent, és ez valahol logikus is egyébként, hogy működik. De mi van a személyek, vagy kapnak-e a magánszemélyek is esetleg ilyen természetfölötti hitérzéket?
Olyan értelemben nem, hogy egyes emberre állítanánk azt, hogy őt mondjuk a Szentlélek vezeti, és abszolút biztos.
Mert ugye a protestánsok általában ezt tanítják, vagy ezt vallják, nem tudom mennyire megfogalmazva, de valahogy ezt sugallják ők, amikor mondjuk az írásokat magyarázva azt mondják, hogy bárki képes erre a Szentlélek által.
A katolikus egyház alapmeggyőződése az, hogy az egész hívő nép együtt. Kapja meg ezt a hitérzéket, tehát nyilván nem XY ember, az, aki tévedhetetlenné válik, és sajnos ennek millió negatív példáját is ismerjük, akár a különböző üzenetek és egyebek világa, ahol nagyon könnyen csúszunk a túlzások és nem hiteles dolgok felé. Az egész egyház együtt kapja ezt a Szentlélektől jövő vezetést. Egy nagyon hasonló példa például az újszövetségi kánon kialakulása, amikor az egyház azt is figyelte, hogy az egyes könyveket a különböző egyházi közösségekben hol használják a liturgiában. És ebben is annak a jelét látta, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat. Tehát ha látták azt, hogy Egyiptomban is, Rómában is, Aténben, nem tudom, sokfelé olvassák, nem tudom, Pál apostol leveleit, vagy a Péter levelet, akkor ebből azt sejtették, hogy a Szentlélek sok közösségnek a hitérzéke által fölismerte, megmutatta, hogy ez sugalmazott mű. A kánon fölismerésében egy ugyanilyen alulról jövő hitérzék is megjelenik. Nagyon sokáig a szenti avatások így mentek, tehát nem volt ennek hivatalos egyházi eljárásmódja, hanem a nép szinte közfelkiáltással ismerte föl a szentet. A legutolsó ilyen Néri Szent Fülöp volt, akit még elfogadtak ilyen közfelkiáltással fölismert szentként. Vagy az eukarisztia tisztelete, például az úrnapjának az ünnepe valahogy így születik, Lütihi Szent Julianna, aki kap ilyen üzenetet, és elmondja a lelkivezetőjének, aztán egyre magasabbra jut el az egyházban, és fölismerik ebben a Szentléleknek a vezetését.
De akkor ez végül is mégiscsak egy személy által kezdődött.
Igen,
tehát van
onnan indul.
Igen. Az egyszemélyi természetfölötti hitérzéknek is valahol.
De nyilván ehhez kell az, hogy utána fölismerik a többi hívő ember, illetőleg a tanítóhivatalnak a képviselő is ebben a hiteles Istentől jövő szándékot vagy tanítást. Az, hogy a családapa a családjában a Bibliát olvassa, magyarázza, abszolút helyén való. Tehát nagyon-nagyon jó, és nagyon bátorítanék is erre minden családapát, meg minden családot. Az édesapa a család papja. Tehát nagyon fontos, hogy a hitet ne csak az édesanya adja át meg a nagymama, hanem a férfitől, a fértől, az édesapától is jöjjön. Szent II. János Pál pápának az édesapja például ilyen volt. Tudjuk, hogy az ő édesanyjuk nagyon hamar meghalt, és az édesapa például otthon Bibliát olvasott a két fiának, ami akkoriban még, egy 100 évvel ezelőtt abszolút ritkaság volt. De ők fontosnak érezték, hogy ne csak rózsafűzért mondjanak, vagy esti imát mondjanak, hanem az Isten szavát hallhassa ez a két fiú. Vagy Brenner János vértanúnak az édesapja. Ő szintén ilyen volt, minden olyan könyvet, amit a három fiának ajánlott, azt először ő elolvasta. És ha látta, hogy jó, akkor hitelesen és erősen ajánlotta neki. És nem véletlen, hogy mind a három fiú pap lett. Tehát ez is egy ilyen nagyszerű édesapai példa, amit Brenner János édesapja életében látunk. Egyébként én édesapám is sokféle módon ezt gyakorolta. Például karácsonykor mindig ő volt, aki az evangéliumot felolvasta. Vagy az ünnepélyes imádságunkat kezdte. Egy rövid ideig próbálta is a két bátyámat hittarra tanítani otthon. Tehát abban az időben még nehezebb volt a hittancsoportokra eljutni, meg elég kevés ilyen lehetőség volt. Ő ezt próbálta pótolni családi körben.
Tehát akkor ezzel nincsen probléma. Lépjünk akkor tovább, de maradjunk azért még a Szentírásnál természetesen, a Szentírás magyarázatánál. A katekizmus harmadik cikkelye tanít erről, és ennek a cikkelynek a bevezető pontjai arról tesznek tanúságot, ugye, hogy a Biblia könyveinek Isten a szerzője, hát ezt ugye tudjuk, hiszük mindnyájan, vagyis Isten a Biblia által szól az emberiséghez. Az elmúlt években azonban többször is volt alkalma más vallású emberekkel beszélgetni erről, és szinte mindig szóba kerültek ennek kapcsán az ő szent könyveik és írásaik. Talán valamikor a műsorfolyamunk legkezdetén azért erről már beszéltünk egy 5 évvel ezelőtt, de ezek az emberek, megismétlem, amit akarom mondani, mindig megkérdezték, hogy ha ők elfogadják, hogy a Biblia részei, vagy egyes részei természet fölötti tanításokat tartalmaznak, na mert ő mondjuk nagyon tolerásak, akkor mi miért nem fogadjuk el részben, hogy mondjuk a taoizmus, a sintoizmus, vagy a hindu szent iratok, Bhagavad Gita, vagy nem tudom, bármelyik tartalmazhatnak isteni tanítást, hiszen, és akkor amire szoktak ők hivatkozni, hogy a böjt, a szegénység vállalása, a nemi önmegtartóztatás például, az életnek a védelme, jótékonykodás, ezek náluk is jelen vannak, és ezekben a szentíratokban gyökereznek. És miért ne származhatna, miért ne sugalmazhatta volna Isten számukra is ezeket a tanításokat?
Hadd tegyem ezt is egy kicsit tágabb összefüggésbe. Sokan azt mondják, hogy olyanok a vallások, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út. Mindegy, hogy melyiken megyünk, ugyanoda jutunk. Lehet, hogy az egyik út kicsit egyenesebb, másik kanyargósabb, de alapvetően mindegyik ugyanahoz, az Istenhez vezet. És valamilyen értelemben talán ezt igaznak is gondolhatnánk, hiszen valóban annak ellenére, hogy sokféle nevet adnak a vallások az Istennek, Zeus, Gott vagy Allah, nyilvánvaló, hogy ugyanarról a személyről van szó, mindegyik vallás őt próbálja keresni és szolgálni. A kereszténység alapfelfogása a vallásokról nem ez. Tehát nem azt gondoljuk, hogy a vallás lényege ez, hogy próbálunk egy hegyre fölmászni. A kereszténység alap meggyőződése az, hogy soha az ember a maga erejéből nem tud az Istenig följutni, mert ő más létszinten van, mint mi. Hanem, ha ő valóban föl akarja magát tárni, ezt a szakadékot, ezt a távolságot csak ő tudja áthidalni. A történelem lényege nem annyira az, hogy mi keressük az Istent, hanem hogy ő keres minket. Leszállott a mennyből, ahogy imádkozzuk a hitvallásban. Nem annyira mi mászunk föl erre a hegyre, hanem Isten az, aki közénk lép. És hogyan közeledik Isten? Nem olyan módon, mint egy személytelen erő, mint a napfénye, ami mindenhova egyformán süt. A buddhista vallásban is egy kicsit, az iszlámban is egy kicsit, és a kereszténységben is. Az Úristen személy, amit nagyon logikus is föltételezni, ha a mindenségben vannak ilyen létezők, mint az ember, akinek van gondolata, tud szeretni, tud dönteni, van szabadsága, öntudata, akkor nagyon logikus föltételezni, hogy akiből az egész világ mindenség, és mi magunk is származunk, ő sem lehet nálunk tökéletlenebb. Vagyis ez a fajta tökéletesség, ami a személy voltunkban ott van, az öntudat, az akarat, a szabadság, ez megvan a létforrásában, a teremtőben is. Az Isten személy. És ez tényleg így van, az azt jelenti, hogy ő személyesen közeledik. Nem olyan módon, mint ahogy a napsugarai jönnek, hanem ahogy egy személlyel találkozik. Abszolút konkrét módon, a tér és az idő konkrét pontjain. A kereszténység ebben hisz, hogy Isten személyes módon közeledett, belépett a történelembe. Ennek egy teljesen egyedi, megismételhetetlen, fölülmúlhatatlan módja valósult meg a prófétákban, Ábrahámtól kezdve, és aztán az idők teljességében, Krisztusban. Nyilvánvaló, a többi vallásokban is jelen van a kegyelem. Tehát nem azt állítja a kereszténység, hogy az Úristen ne lenne jelen mindenütt, és ne lehetne őre rátalálni, vagy őt keresni más módokon is. A többi vallásokban is van kegyelem. Az ige magvaiból valamicske jelen van ott is. Csak minőségileg más módon. Tehát teljesen más az, amikor a személyes Isten közeledik, önmagát föltárja, és teljesen más, amikor csak az ereje, a kegyelme, a segítsége valamilyen módon megjelenik egy vallásban. Ahogy gyökeresen más Krisztus, mint Mohamed, vagy Buddha, vagy Konfucius. Mert benne maga az élő Isten testet öltött, nem lehet őt egy lapra tenni Mohameddel vagy Buddhával. Éppen így a Bibliát sem lehet egy lapra tenni a Bhagavad Gita-val vagy akármi mással, mert a személyes Isten közeledése van mögötte. Tehát nem tagadjuk azt, hogy a kegyelem működhet, de minőségileg más az, amikor a személyes Isten lép be a történelembe. És ezért az egyház a liturgiájába soha Biblián kívül más könyvet nem hozott be és nem olvasott föl, mert tudja, hogy a kettő között lényegi különbség van.
Hadd ragadjam meg az alkalmat, és hadd említsem meg, hogy a napokban fog megjelenni a Szent István Társulatnál Hitkapuja címmel Székely János püspök atyának a könyve, ahol ezt csak azért mondom, mert ezt a témát is kifejti benne püspök úr, és még sok-sok ilyen alapvető témát, amelyek nagyon erőteljes válaszokat adnak azokra a hitkételyekre vagy kérdésekre, amelyeket bárki feltehet nekünk az utcán is, hogyha szembe jön velünk. Tehát javaslom, hogy tessék a Szent István Társulat boltajtóin zörgetni mondjuk csütörtöktől kezdve. No, de térjünk vissza a katekizmushoz, és maradjunk azért a Szentírásnál, mert egy nagyon-nagyon érdekes alfejezet címet olvashatunk a 115. pont előtt, és ez pedig így szól, hogy a Szentírás többféle értelme. Ezt nem én parafrezáltam, ez szó szerint így szerepel a katekizmusban. Erről eszembe jut azért egy gyakran emlegetett közhely, mert szerint a Bibliából az égvilágon mindent be lehet bizonyítani, de mindennek akár az ellenkezőjét is. Mit gondoljunk akkor erről a dologról, püspök úr, hogy tehát, hogy a Szentírás többféle értelme?
Először is a Biblia értelmének a megközelítésében nagyon fontos segítség a szerző szándéka. Tehát az emberi szerző, aki a Szentlélek sugallatára leírja az Isten üzenetet, ő mit akart kifejezni? Ezt próbáljuk tudományos módon is megközelíteni, tehát a korabeli szóhasználat, kultúra, hasonlatok, az ismert irodalmi források esetleg, vagy a korabeli mítoszok, legendák, stb. Segítségével megvilágítjuk azt, mondjuk, hogy Izajás próféta idejében egy adott fogalom mit jelentett, mit akart ő ezzel kifejezni, esetleg kivel vitázott, kivel szemben fogalmaz meg valamit. Vagyis az alapszintje a Biblia jelentésének az, amit a szerző szándékolt. Ezt így is hívjuk, hogy intenció auctoris, a szerző szándéka. És ezt nagyon fontos alaposan, tudományos igényességgel megközelíteni. Azonban az egyház megvan arról győződve, hogy a Biblia nem csak ennyit jelent. Mert nem csak emberi szerzője van, hanem valóban a Szentlélek sugalmazására írnak az emberi szerzők, ami azt jelenti, hogy amit Izajás próféta leírt, például amikor azt írja, pontosabban Deutero Izajás a babiloni fogságban, hogy nem volt szép sem ékes, a fájdalmak férfia volt, aki tudta, mi a szenvedés. Hogy ez pontosan mit is jelent, ezt ő teljes mértékben nem tudta fölfogni. Tehát hiába kutatom én ki a szerző szándékát, a bibliai szöveg valós jelentése ezen túlmegy. Ezt úgy hívjuk, hogy sensus plenior, teljesebb értelem, amit már tudományos alapon nem is tudunk megközelíteni. Tehát hiába kutatom én az összes nyelvészeti meg irodalmi hátteret, az kevés ahhoz, hogy ezt a magasabb szintű jelentést megfogalmazzam. Hogyan tudom ezt a magasabb jelentést mégiscsak objektív módon megfogalmazni? Egyrészt olyan módon, hogy a teljes kánonba, tehát az egész Biblia szövegkörnyezetébe beillesztem az adott bibliai helyet. Például Jób könyvének a magyarázatához elemi értelemben szükséges Jézus keresztjére tekinteni. Hogy mit jelent Jób szenvedése és mi arra a válasz, az csak a húsvét titkának a fényében tudom megadni. Tehát Jób könyvének a jelentéséhez nagyon fontos a teljes Bibliát látni és a húsvét fényében olvasni ezt a könyvet. Illetve még tágabb értelemben a teljes egyházi hagyomány fényében, amelyben szintén ugyanaz a Szentlélek szól, és fejti ki a kinyilatkoztatás értelmét, aki sugalta a Szentírást. Tehát ez a két mód, ahogyan ezt a teljesebb értelmet megközelíthetjük, az egész kánon, a teljes Biblia, illetve az egyházi hagyomány összefüggésébe tenni. A középkorban a Bibliának ezt a kettős értelmét, tehát hogy van egy szerző által szándékolt, megértett, és van egy mélyebb, ezt kicsit bonyolultabban fogalmazták meg, és a katekizmus itt erre utal, amikor azt mondja, hogy a Biblia több értelme. A középkorban négy értelmet különböztettek meg, tulajdonképp ebben az első a szerző szándéka szerinti, úgynevezett történeti, szöveg szerinti értelem, a másik három a lelkibb, vagy a mélyebb, a Szentlélektől sugalt, vagy a szerző szándékán túl mutató jelentés. Erre egy kis versike is született a középkorban, amelyik a négy értelmet megfogalmazza. Azt mondja, littera gesta docet, a betű szerinti értelem az elmondja az eseményeket. Vagyis ez a történeti jelentés, a szó szerinti. Quid credas allegoria, hogy mit higgy, azt az allegorikus értelem. Vagyis van ennek egy dogmatikus, egy hitre vonatkozó jelentése. Moralis quid agas, az erkölcsi, a morális értelem az, hogy mit tegyél. És quotendas anagogia, hogy merre törekedj, azt az anagógikus, most úgy mondanánk, hogy az eszkatológikus jelentése a Bibliának. Például ez a szó, hogy Jeruzsálem, a középkori értelmezés szerint négy szinten értelmezendő. Az első a történeti város, Izrael népének a fővárosa. A második a hit értelmében az egyház, az Isten népe, az Isten városa. A harmadik az erkölcsi értelemben a lélek, az a város, akiben Isten lakik. És a negyedik az eszkatológikus értelemben a mennyei Jeruzsálem, a beteljesedés. Tehát egyetlen szónak is van ez a négy dimenziója. És a középkorban a kommentárok igen gyakran egy mondat esetében is négy szinten próbálták értelmezni. Tehát történeti, dogmatikai, erkölcsi és eszkatológikus. Azonban ez kicsikét túl komplikáltá teszi a helyzetet, sokkal helyesebb, inkább csak erre összpontosítanunk, hogy van egy szerző által szándékolt, tudatos, akart jelentés, és van egy ennél mélyebb, a Szentlélek által adott, és csak a teljes kinyilatkoztatás fényében kibontható üzenet. Abszolút nem értek egyet ezzel a mondattal, amit szoktak így kicsit viccesen mondani, a Bibliából bármi bizonyítható, és az ellenkezője is. Ugyanis, ha ezt komoly alapossággal hitelesen végezzük, a szerző szándékának a földerítését tudományos módon a szövegkörnyezetből, a történeti helyzetből, plusz a teljes Biblia és a hagyomány fényében, akkor abszolút egy irányba mutat az egész kinyilatkoztatás, nyilvánvalóan Krisztusra. Tehát nem igaz az, hogy bármit ki lehet a Bibliából hozni, akkor nyilván, hogyha komolytalanul, és mind a hitbeli szempontokkal, mind a tudományos szempontokkal mit sem törődve magyaráz valaki.
Azért minden esetre ez az elmúlt 3 perc rávilágított a kiinduló kérdésünkre, hogy miért van szükség a tanítóhivatalra. Hát igen, szóval azért, aki ezt képzettség nélkül, vagy pedig csak egymaga saját kis fejével megpróbálja mindezt kibontani és rendbe tenni, nem biztos, sőt biztos, hogy nem fog neki sikerülni. Van még időnk egy kérdésnek a föltételére megválaszolása is talán. A katekizmus ebben a részében hangsúlyozza az Ó és az Új Szövetségnek az egységét, a harmóniáját, az összetartozását. Jézus azonban, szokták ezt idézni, azt mondja a János evangéliumban az apostolokról, amikor imádkozik az utolsó vacsorán, hogy mindent tudtulattam nekik, amit atyámtól hallottam. Na most, ha ezt keresztényként elfogadjuk, akkor felmerülhet bennünk, és már az első századokban egyébként fel is sütötte a fejét egy ilyen eretnek mozgalom, hogy hát miért van szükség az Ószövetségre? Pár éve egyébként beszéltünk már erről, de most a katekizmus kapcsán azt hiszem, mivel nem szűnt meg ez a vélemény, azért válaszoljunk még egyszer. Sokan ugye kérdezik, hogy miért kell a Szentmiséken Ószövetségi részleteket is felolvasni. Mi a válaszunk erre, Püspök atya?
Valóban ősi idők óta kísérti az egyházat ez a tévtanítás, mintha az Ószövetség egyenesen ellentétes lenne az újja, vagy legalábbis leválasztható lenne róla. Megjelenik ez például Márkion tanításában, második század első felében Rómában, aki egy ilyen művet is ír, hogy antitézisek, ahol szembeállítja az Ószövetség egyes mondatait vagy történeteit az Új Szövetséggel, és azt mondja, hogy az Ószövetségben egy kegyetlen, bosszúálló, stb. Istenség jelenik meg, az Új Szövetségben meg az irgalmas Atya. A kettő nem összeegyeztethető. Az egyház homlok egyenest ellenkező módon gondolkodott mindig is. Az Ószövetségnek azok a részei, ahol megjelennek az Új Szövetséggel nem egyeztethető elemek vagy tökéletlenségek, ezek azt mutatják, hogy a Biblia emberi mű is. Benne van az emberi gyöngeség, a végesség, korlátozottság. Lassan bontakozik a kinyilatkoztatás. A teljes igazság Krisztusban tárul föl, tehát Krisztus fényében kell olvasni az Ószövetséget kezdettől fogva. De egyáltalán nem azt jelenti, ezek az itt-ott megjelenő különbözőségek, hogy az Ó és Új Szövetség között valami fajta ellentét volna, sőt, a kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Az Úristen, amikor közeledik a világhoz, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Kicsit talán ahhoz hasonló, hogy egy repülőgép közeledik a repülőtérre, lassanként landol, lassan közeledik a Földhöz. Az Úristen is, amikor a fiát el akarja küldeni, elő kell készíteni a helyet. És ezt teszi Ábrahámtól kezdve, hogy megértse az emberiség, mit jelent az, hogy van személyes Isten, aki kapcsolatba lép velünk, szövetséget köt, vannak törvényei, ígéretet tesz, mindenek előtt önmagát akarja ajándékozni az embernek, megígéri, hogy elküldi a messiást. Tehát elő kellett készíteni a helyet. Így szoktam ezt fogalmazni, hogy bölcsőt kellett készíteni a messiásnak. Az Ószövetség erről szól. Ahhoz, hogy lehessenek apostolok, akik értik Jézust, lehessen a szűzanya, aki tudja, hogy Gábor angyal mit is akar neki üzenni, hogy ő erre igen tudjon mondani, legyen Szent József, legyenek a pásztorok. Ehhez kellett Mózes, kellett Ábrahám, kellettek a proféták. Nem érthetjük meg Jézust az Ószövetség nélkül. Ott kezdi az Úristen készíteni a talajt. Ahogy Szent István királyt nem tudjuk megérteni Géza fejedelem nélkül, Szent Adalbert nélkül, Szent Gellért nélkül, vagy akár Krisztus nélkül, tehát az ő gyökérzete nélkül. Ez még inkább igaz Krisztusra. Az, hogy mit jelent, amikor azt mondja, hogy íme, vagy illetve rá azt mondják, hogy íme az Isten báránya. Mi az, hogy ő a világ bűneiért áldozza magát a kereszten? Mit jelent a bűnért való áldozat? Mi az, hogy húsvét, szabadítás? Tehát ezekhez nyilván kell ismerni a teljes előkészítő folyamatot. Jézus azt mondja, hogy Mózes én rólam írt. Azt mondja, Ábrahám látta az én napomat, és újongott. Tehát teljes egységben látja az Ószövetséget önmagával. Minden ő rá mutatott. A kereszténység meggyőződése ez, hogy az az Isten, aki teremtette a világot, és aki utána elkezd szólni a proféták által, ugyanő, aki az egyszülött fiát küldi a világba. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A két szövetség tehát elválaszthatatlan. Ahogy Szent Jeromos mondja, hogy az új szövetség el van rejtve az óban, az ószövetség pedig föltárul az újban. És ugyancsak az, ő mondja azt, hogy az ószövetség, és tágabban a Biblia nem ismerése, az Krisztus nem ismerése.
Nagyon érdekes egyébként, hát hiszen az evangéliumokban szintén ez az elrejtettség is feltárulkozás nyilvánul, meg számtalan alkalommal, mondjuk vegyük Máté evangéliumot, ahol nem tudom pontosan hányszor, mert hogy így teljesedett be az írás, vagy ez azért történt, hogy az írás beteljesedjék, de egyébként, ja is idézi is ugye az ószövetségi megfelelő részt, de említhetném Pál apostol leveleit is, ahol lépte nyomon találkozunk szövetségi utalásokkal, tehát hogyha most hirtelen valaki teljesen kivenni a kereszténységből az ószövetséget, fogalmam sincs, hogy mit tudnánk csinálni. Hát ezeket az utalásokat mind nem értenénk akkor. Tehát azért azt hiszem, hogy ez egy elég buta vélekedés, már elnézést, hogy ilyen karakteresen foglalok állást élő műsorban, hogyha valaki ilyet állít.
Sőt, hát maga Krisztus a názáreti zsinagógában fölolvassa az izajási jövendőlést, az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és azt mondja, hogy ma beteljesedett az írás a ti fületek hallatára. Tehát ő mindig is így értelmezte magát, mint az ószövetségi kinyilatkoztatásnak a beteljesedése.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, ez volt tehát a Hitkapujának a mai műsora. Sok szó bennünk maradt, de jövő héten is hallhatnak majd bennünket ugyanebben az időben. Búcsúznak a műsor vezetői, Székely János püspök atya és Kindelmen Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Hitkapuja. Kedves hallgatóink, Székely János és Kindelmann Győző hitvédelmi műsorát hallották.